Na, hát némi kihívás lesz annak kapcsán, hogy itt lássa mindenki azt, amit kivetítek. Úgyhogy majd mindig elmondom, hogy mit látunk, mit nem látunk. Azt a címet kaptam, hogy a Boldog Isten boldog gyermekei. Ugye ez lenne a mai címünk, és ahogy Kriszti mondta, így nagyon jó volt ez a bevezető beszélgetés, hogy ki Isten hogyan örül nekünk, hogy most itt vagyunk, és hogy mi hogyan örülünk annak, hogy itt vagyunk. Hát én is pont ezt mondtam el, Edittel beszélgettünk, hogy hát milyen különös dolog ez, hogy ezer éve nem találkoztunk. És hogy valóban nekem a kecskeméti évekhez kötődik Krisztina meg Péternek a személye, úgyhogy nagyon hálás vagyok a meghívásért, meg hogy itt lehetek. És hát sok minden elhangzott már azzal kapcsolatban, hogy mivel foglalkozom. Valóban így van, hogy némiképpen érinti ez a felület a doktori témámat. Úgyhogy remélem, hogy bár ahogy hallgattam az állítottat, az volt bennem, hogy gyakorlatilag ugyanazt fogjuk elmondani még egyszer, csak talán kicsit más megközelítéssel. Úgyhogy én abszolút hivatkozni fogok arra, amit már hallottunk. Akkor azzal kezdenénk először, hogy ha már így vagyunk, hogy egy picit belemelegedjünk a témába, hogy kérném, hogy forduljunk már így kettesével, négyesével egymás felé, így padokba is tudunk hátrafordulni. Beszélgessünk már erről a kérdésről, hogy mit gondolsz, mi a boldogság. Van egy képünk fönt, amiből nem tudom, hogy mennyi látszik, de hogy ez egy ilyen gondolattérkép lenne, hogyha valakinek ismerős a műfaj. Az a lényeg a gondolattérképnek, hogy van a középen a szó boldogság, és innentől kezdve szabad asszociáció, hogy mi az, ami eszembe jut róla. Tehát ezek a kis buborékok, amik körbeveszik, ezek valójában gondolatok, hogy mi az, ami eszembe jut róla, és igazából ez volna a cél, tehát arról beszélgessünk egy picit, pár percben, hogy mi az, ami eszünkbe jut a boldogságról. Hajrá! Köszönöm szépen, bocsánat, hogy csak ennyire kevés időt adtam hozzá, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy biztos, hogy a boldogságról beszélgettetek, mert nézzetek egymás arcára. Akkor néhány kérdést néhány választ hadd kapjak már erre a kérdésre. Tehát mi jut eszünkbe a boldogságról? Mit gondolsz, mi a boldogság? Szavakat, kifejezéseket nyugodtan hangosan lehet mondani, aki tudja. Hit, szeretet, öröm, lelki béke, teljesség, egészség, gyermek, ha a helyünkön vagyunk, unoka, emlékezés, ezt kifejtenéd? Amikor a jó dolgokra emlékezünk. Felszabadultság. Összetartó család. Közösség. Béke. A férjünket kihagytuk a felsorolásból. Család. Oké. Adakozás, növekedés, az adás öröme, megelégedettség, szolgálat. Jó, teljesen rendben vagyunk. Érzékeljétek azt, hogy amikor mondunk egy szót, és elkezdjük ezeket leírni, akkor mindegyik, tehát amikor azt mondjuk, hogy szolgálat, mindegyik valami módon összekötődik a boldogsághoz, és nyilván elkezdjük látni az életünkbe azt, hogy hol tudnak megjelenni azok a mozzanatok, amin keresztül a boldogság érkezik hozzánk. A következő képünk az arról szól, hogy vannak olyan emberek, akik ezt kutatják, hogy mi is a boldogság, és többek között ez a Szonya kimondhatatlan nevű pszichológus, ő megfogalmazta, definiálta azt, hogy hogyan tudjuk megfogni azt, hogy mit jelent a boldogság. A boldogság örömnek, elégedettségnek tapasztalata, illetve pozitív jólét, azzal ötvözve, hogy az illető jónak, jelentőségteljesnek és értékesnek értékeli az életet. Ez a meghatározás a kutatásai alapján két dolgot tartalmaz, erről ő beszél hosszasan, az pedig az egyik dolog az a pozitív érzelmek, amiket mi is megfogalmaztunk, az öröm, az elégedettség, a békesség, a pozitív jóllét, hogy jól érzem magamat, és a másik pedig, ami el is hangzott talán úgy, hogy a helyemen vagyok. A célszerűség, hogy mindez az érzés, ez a pozitív érzet, ez beleilleszkedik abba, hogy az életem a helyén van. Jó felé tartok. Valahogy az életem ezért jó, jelentőségteljes és értékes. Ez a kettő az, amit a kutatások alapján elmondtak, és akkor itt vannak, hát itt egy idézet, hogy a boldogságnak az egyik ilyen köznapi megfogalmazása, amikor este nem akarsz elaludni, mert a valóság végre jobb, mint az álmaid. Milyen érdekes, nem? Amikor este nem akarsz elaludni. Mert benned van annak az élménye, ami aznap történt, és azon jár a fejed, és megtelik a lelked vele, és nem akarsz elaludni, mert olyan jó ezekre gondolni. Arisztotelész az, aki úgy tűnik, hogy így elhíresült, aki először erről beszélt, ő úgy fogalmazta meg, hogy mi a leges, legnagyobb jó, amit egy tett el tud érni. Az emberiség nagy része egyetért a megnevezésében, mind a tömeg, mind a kifinomult emberek úgy beszélnek róla, mint boldogság. És jó életre, jó létre gondolnak, ami egyenértékű azzal, hogy boldog vagyok. Ugye gyakorlatilag annyit mond ki, hogy teljesen mindegy, hogy tanult embereket, vagy nem tanult embereket, gondoljunk a korabeli Athénra, teljesen mindegy, hogy kit kérdezünk, vagy a Korintusra, bármelyiket kérdezhetjük, mindenki azt fogja mondani, hogy a legjobb dolog, ami egy cselekedetből kijöhet, az az, hogy boldogsággal tölt el. Hogy a tetteim nyomán boldog leszek. Arisztotelész az emberi élet lényegét úgy fogalmazta meg, hogy az ember tudatos, aktív boldogságkereső. És az út, az ehhez vezető út, ókorban vagyunk, még a középkorban is így van, az erények gyakorlása. Az erények fognak ahhoz elvezetni a jó életre való kérdés, mi a jó élet, az volt rá a válasz, hogy az erények gyakorlása nyomán jó és kiteljesedő életet fogok élni, és ez az életnek a lényege. Lépjünk egyet tovább. Hát ezt megint nehéz olvasni. Próbáltam összegyűjteni olyan képeket, meg olyan információt az internetről, amelyek arról szólnak, hogy mit mond ez a világ arról, ez a kultúra mit mond arról, hogy miben van a boldogság, vagy hogy néz ki a boldogság, hogy érjük el a boldogságot. És hát ilyenek vannak itt Tolstojtól, aki különben ugye keresztényként beszél, tehát nagyon érdekes az ő megfogalmazása, azt mondja, hogy a boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. Aztán nem tudom, tudtuk-e, hogy március 20-a a boldogság világnapja, és oda van írva mellé, hogy a boldogság a te döntésed. Aztán van egy ilyen idézet, hogy a boldogságot nem készen kapjuk, tetteinkből fakad. Nem tudom, figyeljük, hogy ez mind-mind azonos azzal, amit Arisztotelész megfogalmazott, hogy a tettek azok, amelyek a boldogsághoz elvezetnek. Tartsd szem előtt, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki vagy, hogy mit van, hanem kizárólag attól, hogy mit gondolsz. Nagyon-nagyon érdekes. Eljutottunk odáig, hogy beléptünk beléptünk a lelkünkbe, eddig az volt, hogy milyen célok határoznak meg, most pedig beléptünk a lelkünkbe, és eljutottunk odáig, hogy végül is a boldogság arról szól, hogy hogyan gondolkodunk. És akkor van itt egy reiki slide, egy kis képecske, hogy hogyan hirdetik a reikit, én ezt nem tudtam. A reiki hosszú neve, ahogy az alapító Usui Sensei nevezte, a boldogság meghívásának titkos módszere, minden betegség szellemi gyógyszere. Biztos nem véletlen rímmel. Én nem sokat tudok a reikiről, tehát bocsánat, hogyha nem hitelesen beszélek róla. Amennyit olvastam róla, és amennyit megtudtam róla, hogy azt mondják, hogy a fizikális módon, ha méregtelenítem a testemet, akkor az a szellemi méregtelenítésre is kihat, és a fizikai méregtelenítés, a testemmel való olyan típusú törődés, hogy rendbe teszem a testemet és méregtelenítem, ez fogja elhozni a boldogságot az egész életemre nézve. Érzékeljük tehát, hogy itt arról van szó, hogy a testen keresztül, a magunkkal való törődésen keresztül jutunk el odáig, hogy valami módon rendeződjenek az ügyeink. És aztán van itt egy olyan, hogy a boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, összhangban vannak egymással, ez Gandhi mondta. Amit gondolsz, amit mondasz, amit teszel, az egy. Tehát hiteles vagy, önazonos vagy. És akkor van itt egy másik még, a boldogság titkát nem akkor lehet megtalálni, ha többre törsz, hanem hogyha kifejleszted azt a képességet, hogy élvezed a kevesebbet. Ugye elhangzott, mi is mondtuk a megelégedettséget. Gondolom érzékeljük ezt, hogy természetes ez, hogyha igaz, amit megállapítottunk, már pedig így van, hogy mindenki boldogságra vágyik, akkor természetes, hogy körülöttünk mindenki ezt keresi, mi is ezt keressük. A világon az összes ember ezt keresi. Mondhatnám úgy, hogy az elveszett paradicsomot vágyakozzuk vissza. Az édenkertet vágyakozzuk vissza. És látjuk azt, hogy a kultúránk és a világ, ha tetszik, nyilván Isten nélkül mire jut el, arra jut el, hogy valahogy bennünk kell legyen a boldogságunk forrása. Mert különben nagy baj van. Ha nem tehetek a boldogságomért, ha nem tehetek olyan dolgokat, ami után boldog leszek, akkor ki fog tenni? Ha nincs a kezembe, ha nem én vagyok a vezére az életemnek, a boldogságomnak, akkor soha nem lehetek boldog. És most teljesen mindegy, hogy akkor ezt úgy kell csinálni, hogy rendezem és méregtelenítem a testemet, vagy rendezem a gondolataimat és meditálok, vagy pedig pozitív módon gondolkodom mindenről. Teljesen mindegy, hogy arról van szó, hogy elkezdek mosolyogni, és igyekszem pozitív légkört választani magam körül, és akkor boldog leszek, vagy csak a jó dolgokra gondolok. Figyeljük meg, hogy az ember tenni próbál azért, hogy boldoggá legyen, és ennek a forrása bennem kell, hogy legyen. Én kell, hogy legyek a saját szerencsém kovácsa. Ismerjük. Lépjünk egyel tovább. Sikerült egy képet véletlenül rosszul tenni. Nyilván erről tudunk, tehát erről sokat nem mondanék, hogy a másik, amit a kultúránk harsog, hogy a boldogság a fogyasztásban van. Fogyasztói szemlélet. Fogyasztói társadalom. Erről beszéltünk már, hogyha megszerzem ezt, megszerzem azt, megszerzem amazt, akkor boldog leszek. Gondoljuk végig, hogy a kultúránkban mennyi minden erről szól. Hogy a reklámok gyakorlatilag arra vannak kitalálva, hogy elégedetlenséget szítsanak bennünk azért, hogy fogyasztókká legyünk. Nem akarnék hosszasan beszélni erről. A másik pedig, amit ha valahol landolni kell, és rájövünk arra, hogy nem a tulajdonlásban van, akkor maradnak a kapcsolatok. Marad a család, a barátok. Menjünk tovább. Az volt a címünk, hogy a boldog Isten boldog gyermekei. És innen van ez a gondolat, ettől az igétől vettük át, az 1 Timóteus 1.11-ben olvasunk erről, hogy ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Innen van a kifejezés, a boldog Isten. És hát sokáig kerestem a képet, hogy mi legyen a kép, remélem tetszik. Ugye egy hegy, amit körülvesz, pont egy kör alakba egy felhő. Szabadon lehet asszociálni, hogy kinek mi jut eszébe. Nekem biztos, hogy mosolyt jelent ez a kép. Menjünk tovább. Szóval beszéltünk már arról, Kriszti említette, hogy az Édenkertben teljes volt a boldogság. Hadd használjam a kimondhatatlan nevű hölgynek a definícióját, tehát hadd fordítsam le, mert azt hiszem, hogy a boldogságot a hétköznapokban kevésbé használjuk, azt inkább egy ilyen nagy-nagy érzetnek fogjuk föl, egy sokkal nagyobb dolognak, de ha azt mondom, hogy öröm és elégedettség, és jól lép, jól vagyok, akkor ez már is hétköznapivá válik. Ez lesz az, ami az apró pénz. Tehát valamikor azt mondom, hogy öröm vagy elégedettség, vagy jól lét, akkor valójában a hétköznapi megélésről beszélek a boldogság kapcsán. A Bibliának a történetét azt gondolom, hogy nem kell hosszasan magyarázni, de érdemes egy pillanatra megállni, és ezzel a szemponttal végignézni azt, hogy mit látunk a Szentírásban. És ezért nagyon jó, hogy az áhítatban gyakorlatilag átíveltük már a Bibliát. Mert hogy ugye elhangzott az, hogy Isten, a boldog Isten a vele való kapcsolatra, boldogságra teremtett bennünket. Az az Isten, aki örül, arra teremtett bennünket, hogy örüljünk mi is. Azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy nekünk Szent Háromság Istenünk van. El nem tudom mondani, hogy mennyire fontos. Mi vagyunk az egyetlenek a világon, a keresztjének, aki a Szent Háromság Istenben hisz, az keresztjén. Mi vagyunk az egyetlenek, akiknek az Istene nem volt magányos a teremtés előtt. Köszöni szépen, jól volt. Nem volt magányos. Neki nem volt szüksége arra, hogy mi legyünk. Akkor miért lettünk? Akkor miért csinált bennünket? És azra a válasz, ami az esküvőre, hogy miért hívjuk meg a vendégeket az esküvőre? Hogy velünk együtt örüljenek. Hogy megosszuk az örömünket. Ez a lényege a teremtésnek, hogy Isten, amikor megteremt bennünket, akkor az örömét, a boldogságát osztja meg velünk. Azt akarja, hogy ismerjük azt a jót, amiben neki része van. Azt a közösségből fakadó, a Szent Háromság egységéből fakadó jót és örömöt. Ismerjük mi is. És legyünk vele egyek. Gondoljuk el, hogy Jézus pontosan ezt a nyelvezetet használja, amikor a gyülekezetről beszél, és azt mondja, hogy egyek legyenek, mint én, Atyám, te veled. Egyek legyenek velünk, és egymással. Isten tehát így teremtett meg, és nyilván a bűnesetnek a lényege az, hogy az ember úgy döntött, hogy Isten nélkül akar boldogulni. Szűkölködik Isten dicsőségében. Szűkölködik Isten dicsőségében. Most csak ennyit jegyezzünk meg, ez egy furcsa kifejezés, szerintem nem könnyen érthető a római levélből, de szűkölködik az ember az Isten dicsőségében. Istennek a dicsősége, a Szent Háromság, Istennek a dicsősége az ő boldogságában, meg sok minden másban leírható. És ez az, amiben hiányunk van. Hiányzik az Isten közelsége. A boldog Isten boldog közelsége. És akkor mit csinálunk? Megpróbálunk Isten nélkül boldogulni. Megpróbálunk Isten nélkül örülni, megpróbálunk Isten nélkül jó dolgokat élni meg az életünkben, jól érezni magunkat. Ugye a kultúránk egyre inkább befelé megy, hogy tapasztalatokat, élményeket szerezzek magamnak. Mert különben az élet borzasztóan unalmas, szürke. Nyilván jön a megváltás, a harmadik kép a kis képünkön belül, tehát igazából eljutottunk odáig, hogy Jézus Krisztus miért jön el. És hadd mondjam egy picit másként, ugye Jézus, amikor eljön ebbe a világba, akkor úgy fogalmaz, hogy elközelített az Isten országa. Elközelített az Édenkert. Az ő személyében annyi történt, hogy amikor eljön, akkor eljön ide azért, hogy megmutassa, hogy milyen lenne, vagy milyen az, amit az ember elveszített, és amit az Isten vissza akar adni. Nekem nagyon fontossá vált az a mozzanat, hogy akkor, amikor Jézus gyógyít, akkor lássuk meg benne azt, hogy azt mutatja be ezzel, hogy milyen az, amikor valaki Isten uralma alatt él. Hogy néz ki az Isten uralma. Jézus azt mutatja be, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten országa, sajnos a magyar nem adja vissza a görög kifejezést, az egy királyság. Isten királyságáról van szó. Jézus, amikor eljön, azt mutatja be, hogy milyen Isten királysága, és kelleti az embereknek. Nézzétek meg, ilyen Isten királysága, így néz ki. Gyere, legyél részese. Legyen részed benne, ne maradj ki belőle. És az, amit csinál, ha tetszik, akkor így is elmondható, hogy megmutatja, hogy milyen lenne a boldogságnak a királysága. És ezért van az, hogy nézzük meg, hogy azokat a dolgokat oldja fel, amelyek bejöttek a bűnesettel. A betegséget, a halált, a nyomorúságot, a szenvedést, a megvetést. És ez az, amit tapasztalnak mellette az emberek, aki közel kerül Jézushoz, azt tapasztalja, hogy árad belőle annak a világnak az erői, sugárzik belőle annak a világnak az áldásai, ami a Szent Háromság Istentől való boldogságról szól. Hát na, hogy vonzódnak hozzá az emberek. Hát na, hogy csüngenek rajta. Jézus tehát elhozza újra Istennel a kapcsolatot, meghal a lázadó szív cseréjéért, és a feltámadása erejét adja. Szükséges, hogy a lázadó szívünket, hogy magam akarok boldogulni, szükséges lecserélnie. Ez annyira el van rontva. De nagyon fontos, hogy a feltámadása erejét adja. Mert mi hívőként ebben a feltámadás erőben járunk, a Szentlélekről beszélek. Isten a saját lelkét adja. Mert annyira nagy baj van velünk, annyira nem tudunk boldogulni Isten nélkül, hogy szükségünk van arra, hogy Isten velünk, bennünk legyen, és folyamatosan késztessen bennünket arra, hogy neki akarjunk élni, vele akarjunk élni. És mi a történetnek a vége, amit hallottunk az áhítatban is, az, hogy az ember örökre Istennel akar boldogulni. Amikor már ez nem lesz küzdelem, hanem természetessé válik. Menjünk tovább. Egész jó. De azért van benne kihívás, hogy elolvassuk. Azt a kérdést tettem föl, hogy szabadon választható-e a boldogság? Miért tettem föl ezt a kérdést? Azért, mert két véglet van a hívő emberek esetében, biztos van több is, de kettőt mindenképpen szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, hogy ebben a világban a jó és a rossz együtt van. Ez a lényeg ennek a világnak, hogy együtt van a jó a teremtés miatt, és a rossz a mi lázadásunk miatt. És mindannyiunk életében van jó és rossz. Mindannyiunkban van jó és rossz. Azt mondja Jézus, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább a ti mennyei atyátok, akiben nincsen rossz. Itt ebben a világban keveredik ez a kettő egymással. És hívőként az egyik, amit el szoktunk követni, az az, hogy nem könnyű ebben a világban élni hívőként. Szerintem nem mondtam újat. És ezért nagyon sokan, én úgy szoktam mondani, hogy fél lábon állnak, akik hívők, csak bírjam ki addig, amíg Isten hazavisz, és ott már jó lesz. Tehát van az egyik hozzáállás, hogy csak bírjam ki, és tényleg ez egy ilyen fél lábon állás. Ebből az következik, hogy nem törekszem arra, amit Isten elénk ad, hogy a hívőnek parancsa boldogság. Tehát nem tehetem, hogy ezen a földön nem törekszem arra, hogy boldog legyek. Tudom, hogy ez egy merész gondolat, értsük jól. Mert mindjárt kifejtem. A másik probléma a hívőkkel pedig az, hogy letagadják azt, hogy baj van. Voltam olyan temetésem, ahol csak arról volt szó, hogy milyen jó már neki, mert hívőként elment. A Biblia úgy beszél a halálról, mint ellenség. Jézus legyőzte ezt az ellenséget, és elvette a fullánkját, de nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus sír és gyászol, amikor Lázár meghal, miközben 5 perc múlva föltámasztja. És ez is az egyik nehézség, hogy nem a valóságban élünk, akkor sem, hogyha nem örülünk, de akkor sem, hogyha nem tudunk sírni. Mert egy olyan világban élünk, ahol ez a kettő együtt van. És akkor most arról beszélnék, mert a boldogság a témánk, arról beszélnék, hogy ez hogyan parancs számunkra. Szerintem semmi újat nem mondok, mert hogy azt gondolom, hogy ezek mind-mind ismertek. A Zsoltárok 102-ben azt mondja, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Örömmel. Vigadozva járuljatok színe elé. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Nem tudom, halljuk-e, hogy parancs, tehát felszólítás. Ezért tennem kell, ez nem jön automatikusan. Kedves igen, Zsoltárok 37:4. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködj. Felszólítás. A figyelmedet fókuszáld arra, ami gyönyörűséges számodra Istenben. Tölts időt azzal, hogy azon töröd a fejedet, hogy mit szeretsz Istenben. Hogy mi az, aminek örülsz. Amíg nem örülsz neki, addig nem gyönyörködsz, addig csak tudod. Hogy kezdj el úgy Istenről gondolkodni, tölts úgy időt ezzel, hogy Uram, de jó, hogy te jó vagy. Csak úgy mondom, hogy ez a mondat egy dicsőítés volt. Pedig csak arról szólt, hogy örülök annak, hogy jó vagy. És ez lesz a lényeg a dicsőítésnek is. Ebbe lesz benne a szívem, ha tényleg örülök. Azt mondja a Kolossé 1.11, erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra, ez ugye az, amikor fél lábon állunk, kitartok. Erősödjünk meg teljes álhatatosságra, és örömmel viselt hosszú tűrésre. Már megint itt az öröm, és azt mondja, hogy örömmel tűrjek. Szívesen. És gondolom érzékeljük ennek a kihívását, hogy az derül ki, hogy miközben nehéz az élet, Isten arra biztat bennünket, hogy mégiscsak találjuk meg az örömöt az Úrban. Azt mondja Róma 14:17, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Már megint ez az öröm. Simán lehetett volna csak igazság, békesség, nem? Vagy áldás, békesség, és akkor még jobb lett volna. Miért teszi oda az örömöt? Ez a Pál vajon mire gondol? 1 Timóteus 4, 3-5. Ezek tiltják a házasságot, tévtanítók, és bizonyos ételek élvezetét, és most figyeljünk, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje is a könyörgés megszenteli. Nagyon különös. Azt mondja ki, hogy az, ami jó ebben az életben, én mindig a magyar epret szoktam mondani, most nem szezonális, de gondoljunk a magyar paradicsomra, amit a nap érlelte, és nem a közértbe vesszük, hanem ami igazi. Remélem, ez megvan mindenkinek. Hogy az, én azt szoktam mondani, hogy az, amikor, már bocsánat, hogy ilyeneket fogok mondani, de az, amikor én magyar epre teszek az igazit, a finomat, és élvezem az Isten dicsőítése. Akkor élek Isten dicsőségére, amikor örülök annak, hogy úgy teremtette meg ezt a berendezést, hogy élvezni tudjuk az ételt. Nem úgy, tehát azért nem lesz népszerű az a dolog, hogy tudjuk, hogy az űrhajósok fölmennek az űrbe, és akkor majd egy kapszulát bevesznek, és azzal megvan minden, amit szükséges. Azért nem lesz népszerű, mert emberek vagyunk. És úgy vagyunk teremtve, hogy élvezzük, amit Isten teremtett. És hogy nem megyünk el, hogy nem téved el a lelkünk. Mert ugye a probléma az, hogy a bűnesek miatt lázadók vagyunk. Hogy nem téved el a lelkünk, és figyeljétek meg úgy, hogy háladással. Amikor összekötöm a jó dolgokat Istennel. Hogy háladással éljenek velük a hívők. Ezért teremtett. A házasságot és ételek élvezetét. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Ez a megszentelés pont ezt jelenti, hogy akkor nem megy el a szívem Istentől, akkor nem fog elrabolni a jó dolog tőle, ha hálát adok. Ugyanis az történik a hálaadásban, hogy visszafoglalom Isten számára azt a területet ebben a világban. A világ föllázott Isten ellen, Jézus eljött, győzött, és elkezdte a visszafoglalását ennek a világnak. És hogyan csinálja? Úgyhogy visszafoglal szíveket, és azokat a szíveket, amiket visszafoglalt, arra indítja, arra kéri, azt a parancsot adja, hogy a saját körödben valósuljon meg Isten országa, Isten uralma. A te hatalmi körödben, ahol te vagy, ott éld meg, hogy ez Istené. Az én életem Istené, az én dolgaim Istené. Amit csinálok Istené, Isten dicsőségére csinálom. Hódítsd vissza Istennek azt a területet, ahol vagy, amiben vagy. A háladás Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Filippi 4:11-12, ugye beszéltünk arról, hogy a boldogságnak az elégedettség is a része. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Pál tehát azt mondja, hogy ezt tanulni kell. És tudjátok, hogy tanulunk? Mondják, hogy jó pap holtig. Szerintem mindenki. Úgy tanulunk, hogy próbáljuk, és nem sikerül. És újra próbáljuk, és megint nem sikerül. És megint próbáljuk, és megint nem sikerül. És újra próbáljuk. És egyszer csak valami reménysugár majd csak lesz. Járni tanulunk, mint az egyéves. Gondoljuk végig, ahogy megpróbál felállni. Először ugye, most nem mutatom be, mert nem vagyok olyan hajlékony, ugye lent van még a keze, de már a feneke fönt van az égben. Így kezdődik, és akkor utána egyszer csak valahogy föl tud állni, és az a bizonytalansági tényező. És egyikünk sem bántja érte. Amikor a bizonytalan lépéseit megteszi, egyikünk sem bántja érte, ha elesik. A hitéletben való járásban mi mindig bántjuk magunkat, mert elesünk. Miközben járni tanulunk. Miközben járni tanulunk. Uram, ezt nem jól csináltam. Nem én vagyok. Köszönöm, hogy újra kezdhetem. Ez nem én vagyok. Ez már nem én vagyok. Ennek meghaltam. Ez halott. Ez nem én vagyok. Én nem ez vagyok. Az derül ki tehát, szabadon választható el boldogság, az derül ki, hogy nem, parancsba van adva. Az derül ki, hogy szükségünk van rá, hogy gyakoroljuk magunkat benne. Hogy ez nem könnyű. Ez valami olyasmi, ami hódítást jelent Isten számára. Ő meghódította a szívünket, és most arra hív bennünket, hogy az életemben gyakoroljam ugyanezt a hódítást. A napjaimban gyakoroljam ezt. Menjünk tovább. Vannak olyanok, akik összefoglalták ezt, például a Westminsteri kiskáké, azt mondja, hogy mi az emberi élet végső célja. És azért ezt hoztam, mert nagyon-nagyon szeretem a választ, és úgy szeretném, hogy ezt tanuljuk meg. Mi nem használjuk a Westminsteri kátét, de ezt tanuljuk meg. Egy református mit mondana, hogy miért, miről szól az élet? Kávé után azt mondanám, Isten dicsőségére élni. Még akkor is, hogyha nem pontosan értjük, nagyon jól fogalmazunk. Ez egy fontos mondat. De nézzétek meg, hogy fogalmaz a KT, és úgy szeretném, hogy ezt vigyük magunkkal. Az ember végső célja, hogy Istent dicsőítse, és gyönyörködjön benne örökké. Nem tudom úgy dicsőíteni Istent, hogy nem gyönyörködöm benne. Tehát azt mondja, sajnos, nem sajnos, kezdjél el örülni Istennek, kezdjél el gondolkodni azon, hogy minek örülsz. Kezdjél el Istennek elmondani, hogy minek örülsz, ránézve. Mert az emberi életnek ez a célja. Az emberi élet végső célja. És hadd mondjam el, ha valaki tud közöttünk angolul, akkor érteni fogja a különbséget. Azt mondja, hogy what is the chief end of man? Man's chief end is glorifying God and enjoy him forever. Enjoy him. Enjoy him. A szó szerinti fordítás az, hogy élvezni őt. Élvezni a lényét. Én úgy fordítottam, hogy gyönyörködni benne, mert mi nem használjuk ezt az igét így. De gyakorlatilag azt mondja, hogy bocsi, élvezd már azt, hogy vele vagy. Élvezd. Úgy is mondhatnám, hogy szeresd. Érzékeljük, hogy azokat szeretjük, akikkel szívesen vagyunk együtt. És John Piper-től ismerős ez az idézet, de eredetileg Jonathan Edwards mondta, aki puritán ember volt, azt mondta, hogy Isten akkor dicsül meg bennünk leginkább, amikor ő benne a legmegelégedettebbek vagyunk. Amikor ő benne a legmegelégedettebbek vagyunk. És miért mondom ezt? Azért, mert volt egy pont, ahol el kellett gondolkodjak, hogy mi az én törekvésem. Hogyan akarok élni? Mire törekszem? És rájöttem arra, hogy az egyik, hogy én hiába akarom Jézus Krisztust képviselni azzal, hogy tökéletes életet próbálok élni, és bűntelen életet. Az embereket nem ez vonza. Engem sem ez vonz. Hanem az, amikor látok valakit élni, úgyhogy belülről él. Hogy él belülről. És valami módon ez a belülről való élés, ez azzal függ össze, hogy tud örülni. Hogy úgy él, hogy megtalálja az örömöket, és mer szomorkodni is. Hogy él. És akkor jöttem rá, volt egy nagyon fontos mozzanat az életemnek, hogy azt hiszem, ez mindannyiunkat fenyeget, nyilván én lelkészként működtem Kelemföldön 12 évig, tehát úgy a méreteket szerintem mindenki belőtte. Ez annyit jelentett, hogy ott aztán vég nélkül lehetett dolgozni, de általában a lelkészség az ilyen. De ezt nem azért mondom, mintha a lelkészség lenne csak ilyen. Ha valakinek családja van, bőven elég. Ha valakinek van egy munkahelye, bőven elég. Teljesen mindegy, hogy mi az, amiről beszélünk. Most annyit szeretnék elmondani, hogy rájöttem arra, hogy nagyon sokat dolgozom, és leginkább azért, mert örömöm telt abban. És elkezdtem ránézni az életemre, hogyha valaki velem kapcsolatba kerül, és látja azt, hogy hogyan élek, mert az embereket nem csak az érdekli, hogy mit mondok, hanem hogy hogyan élek. Ez mindannyiunkra igaz, hívőként. És arra jöttem rá, hogyha nem kezdem el sürgősen élvezni az életet az Isten dicsőségére, akkor egy olyan életet mutatok be, ami nem vonzó hívő élet. És Isten nem is így gondolta el. Tehát gondoljátok el, hogy azt mondja, hogy tartsd meg a szombatot. Pihenj. Azt mondja, hogy adjál hálát és élvezd. És én azt gondolom, hogy ez az, ami a mi kegyességünkből sokszor kimarad. Hogy nem kívülről nézünk rá a saját életünkre, hogy az, amit Isten elgondolt velünk, az vonzó kell, hogy legyen. Úgy fogalmazott valaki, hogy ha összefutnék azzal a valómmal, ami majd a mennyben lesz, a mennyben, ami a földre jön, új ég és új föld. Tehát a megdicsőült valómmal, az újjáteremtett valómmal, ha azzal összefutnék most, találkoznék most, egészen biztos, hogy térdre esnék, mert azt hinném, hogy Jézus az. Nagyon különös gondolat. De ebben az is benne van, hogy vonzana. Ezt csak így itt hagyom, ezt a gondolatot, hogy Isten akkor dicsül meg bennünk leginkább, amikor ő benne a legmegelégedettebbek vagyunk. Az öröm, a boldogság nem szabadon választható. Erre teremtett bennünket Isten. És amikor a megváltásról van szó, akkor van egy ilyen kihívásunk, hogy olyan életet kezdjek el élni itt ezen a földön, lépjünk tovább egyet, amiben már megjelenik az eljövendő időszaknak az élete. Ezt ismerjük, hogy már igen és még nem. Ugye elhangzott az, hogy az egyház Krisztus jegyese. Krisztus jegyeseként járok. Ugye ez egy nagyon fontos kép, az azt jelenti, hogy már igen, gondoljuk a jegyespárra, már igen, már megtalálták egymást. Már építik a kapcsolatot, de még nem teljesedett ki. Már igen, de még nem. És mégis azt mondja Isten, hogy élj úgy, ahogy majd akkor fogsz. Ezek között, a körülmények között, amiben most vagy, a boldogság a hívőknek parancs, mert küzdelmes. Emlékeztetni kell bennünket, biztatni kell bennünket rá, de Isten dicsősége forog kockán. És gondolom, hogy érzékeljük, hogy miért mondom ezt. Akkor vagyunk Isten dicsőségére a legjobban, amikor úgy élünk, ahogy ő eltervezte velünk, és ennek faktora az öröm. Az, hogy tanulom, megtanulom az elégedettséget. Menjünk tovább. Szóval az igénk úgy hangzott, hogy ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. És azt remélem, hogy egy picit másként halljuk most ezt a mondatot. Isten dicsősége forog kockán, a boldog Isten dicsősége forog kockán, amely én rám bízatott. Az evangélium a boldog Isten dicsőségéről szól. Szóval a boldogságot tanulni kell, az örömre törekedni kell. Mi lehet az akadálya az örömnek? Megint csak forduljunk egymás felé. És akkor töltsünk ezzel egy 2 percet. Jó, tehát nagyon rövid idő van. Mi lehet az akadálya az örömnek, a boldogságnak, amit eddig hallottunk? Hajrá! Na, próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mit mondanánk, hogy mi az akadálya ennek a fajta örömnek, ennek a fajta boldogságnak. Segítsetek! Önzés! Irítség! Megfelelni akarás, félelem, aggodalmaskodás, betegség, türelmetlenség, mártír szerep, én áldozat vagyok, zúgolódás, nagyon jó, uralkodni akarás, önsajnálat, kis hitűség, nem szakítok időt rá, lustaság, hitetlenség, így van, ez ki elhangzott. Jó, még egyszer, körülményekre nézés. Aha, lépjünk tovább. Az az igazság, hogy szerintem ti jobbakat mondtatok, én kicsit elmondtabban fogalmaztam, de az, amit elmondunk, ez nagyjából szerintem le fogja fedni azt, amit én megfogalmaztam. Az egyiket így fogalmaztam meg, hogy identitászavar. Ugye az uralkodási vágy, meg a mai kultúránknak az a mondata, hogy valósítsd meg önmagadat, vagy amit hallottunk, hogy benned van ennek az egésznek a forrása, és rajtad áll, te vagy a szerencsét kovácsa. Erre a válasz az az, hogy az első, amit biztos, hogy tisztában kell, hogy kié vagyok. Ugye a Heidelbergi KT első kérdésfelelete ezt kérdezi, hogy mi az egyetlen vigasztalásod. Amikor félsz, amikor nehéz, amikor az egészséged oda van, amikor olyan dolgok érnek bennünket, amik érnek, amikor nyomasztó híreket hallunk, amikor egész egyszerűen továbbra is a parancs ugyanaz, az Isten dicsőségére éléshez hozzá tartozik az öröm. Hogyan? És ismerjük azt a derűt, ami természetesen együtt jár az Isten jelenlétével az életünkben. Ez a hívők kiváltsága, ez a megfoghatatlan mély derű. Hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, hogy rendben vagyok. De ugye azt mondja a K.T., hogy az egyetlen vígasztalásom, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én megváltómé. És hadd mondjam el, ez az egyik legerőteljesebb mozzanat kijönni abból a gödörből, amiben nagyon könnyen belemegy az életünk, pusztán azért, mert ebben az életben nem könnyű élni. Isten azt mondta, hogy nektek megadatott az is, hogy szenvedjetek Krisztusért. Hogy szenvedjetek. Ez benne van az életünk, de ezt nem fogjuk elkerülni, a nyomorúságot. És azt mondja, mindezek közepette, gondoljunk Jézusra. Miközben megy a keresztre, mindazok közepette is. Isten dicsőségére van. Azt mondja az asszonyoknak, akik siratják, önsajnálat. Ne engem sirassatok, hanem magatokat, mert ha ezt teszik az élő és zöldelő fával, mi lesz a száraz ágakkal? Még ott is Isten dicsőségét keresi. Még ott is, még a kereszten is. Ezért az következik, hogy nincsen olyan körülmény, amelyek között ezt ne lehetne megvalósítani. Az, amiről Isten beszél, amit Isten vár tőlünk, nem függ a körülményektől. Nincsen olyan körülmény. Lehet, hogy pár nélkül vagyok, lehet, hogy elvesztettem a páromat, és ez fáj. Lehet, hogy gyermek nélkül vagyok, és elvesztettem a gyermekemet, és ez fáj. Lehet, hogy munkahely nélkül vagyok, és ez fáj. Ezer minden van. A kapcsolati töredezettségeink, a fájdalmaink. Hadd kérdezzem. Elégséges indok-e az? Mindez arra, hogy ne dicsőítsd a te uradat. Hogy nem neki ezek között. Ha így volt kedves neki, hogy ezek között élj, ha már így döntött, ő döntött, elégséges-e indok-e arra, hogy ez befogja a szádat? Elégséges ez a helyzet, elégséges indok-e arra, hogy ne neki éljél, hogy hülye a főnököd, hogy kiállhatatlan a szomszédod, a házastársad, a gyereked, az anyósod, az anyukád. Érzékeljük, hogy nem függ a körülményektől, kié vagy. Nagyon fontos. Uram, a tiéd vagyok. És hogyha hívő valaki, akkor tudja, hogy ez olyan vígasztalás, hogy megnyugszik az ember. Hogy a gőz, ami addig a köd benne volt az agyamba, az érzelmi köd, a zavarodottság, az egyszerűen talajt találok, és felsóhajtok, levegőhöz jutok. Uram, a tiéd vagyok. A másik a kultúra hangjai, amiről beszéltem, az elégedetlenség keltése, ennek az ellenszere a hálaadás. Semmi, tehát látjuk, hogy a gyakorlatunkban benne van, de hogy ez az összefüggés. A figyelem zavar, a kütyük, az, hogy mindenki a figyelmünket akarja, az, hogy azért nem fizetünk dolgokért, azért van ingyen, mert a figyelmünkkel fizetünk érte. A kultúránk a figyelmünket vásárolja. A figyelem zavarnál nagyon fontos az, hogy miért élek, mi a célom, ki vagyok én. Már megint ott tartom, ki vagyok, miért élek. Megint vissza kell állni a startmezőre. Aztán a gondok, azt mondja a Filippi 4.6, semmifelől ne aggódjatok. Hanem minden alkalommal, imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolatotokat. Védettséget kapok. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Látjuk, tehát, hogy Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál. Miért? Megnöveled vele bármidet is? Persze, őszül a hajad. Urá, fél volt? Ja, ez nem volt cél. Ezt tudjuk csinálni. És a bűnök. 32. Zsoltár erről szól. A bűnök elválasztanak ettől. Egyszerűen arra pedig az a megoldás, Jézus Krisztus keresztje ma is van. Oda kell vinni. Lépjünk tovább. Itt van néhány idézet. Isten nem adhat boldogságot és békességet függetlenül önmagától, mert nincs ilyen. Nem létezik ilyen dolog. Sziasztok. A dicséret valójában egy személy belső egészségének hallhatóvá válása. Ez annyira szép. Még egyszer. Amikor dicsérem Istent, vagy dicsérek valakit, a lélek belső egészsége kihallatszik. Amikor elismerem azt, ami jó, és ezt szóvá teszem, és ezt élvezem, akkor egészségessé válik a lelkem, és ez, amikor hallhatóvá válik, ez a dicséretbe jön ki. Spurgeon nem az, hogy mennyink van, hanem hogy mennyire élvezzük, ezt teszi a boldogságot. És akkor még egy mozzanatunk van a következő 3 percben. Ez pedig az, hogy a következő szlájd, a hitvallásunk. Azt hiszem, hogy a hitvallásunk, ezt azért gyakran elmondjuk, a hitvallásunk az kevésbé szokott úgy elénk kerülni, hogy ez az örömhírnek a tartalma, és hogyha örömhír tartalom, akkor öröm kötődik hozzá. Segítsetek! Azt olvassuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ez miért öröm? Miért jó az, hogy Isten a teremtő? Miért örülünk neki ennek a mondatnak? Ismer minket, ő alkotott. Hurrá! Ez jó. Aztán? Akarta, hogy éljünk. Úgy szoktam mondani a tinédzsereknek, hogy akart egy ilyet, amilyen te vagy. Pont egy ilyet akart, amilyen te vagy. Érezzük ennek az örömét. Akart egy ilyet is. Ilyen még nem volt, nem is lesz, de akart egy ilyet is. Nem véletlenszerű az élet. Ha ő teremtett, akkor van célja. Valahonnan, valahova tart. Mert ő jó, tele van jósággal. Egy csomó mindent mondhatunk. Jó. Ide tettem azt, hogy volt bűneset és van bűn. Ez nincs benne a hitvallásban. Mégis a kérdés így hangzik. Miért az örömhír része, hogy volt bűneset, és van bűn? Van megváltás. Van megbocsátás. Ez egy elvonnak tűnik ez a kérdés, de nagyon-nagyon fontos. Az a világ, amiben élünk, nincs rendben. Az, aki én vagyok, nem vagyok rendben. Ez egy örömhír, hogy én nem ilyen vagyok. Ez egy örömhír, hogy ez a világ, ez nincs rendben, ez kimozdult a helyéről. Azért örömhír, mert hogyha az evolúcióban gondolkodva nézünk a világra, akkor csak 2 lehetőség van. Vagy pessimisták leszünk, mert a világ nagyon rossz. Vagy abszolút optimisták leszünk, de akkor nem értjük, hogy miért volt első és második világháború. Egész egyszerűen az, hogy van bűneset, óriási jó hír keresztjének, örüljetek, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik meg tudjuk magyarázni, hogy miért van jó, és miért van rossz ebben a világban együtt. És miért van bennem jó, és miért van bennem rossz együtt. És ha ez így van, hogy volt bűneset, és kimozdult a világ a helyéről, és van megváltás, akkor az azért örömhír, mert nem lesz így mindig. Az egész világ, ami Isten nélkül akar jót csinálni ebből a világból, nekik az a problémájuk, hogy mivel nem gondolkodnak bűnben, ezért csak problémákban gondolkodnak, amiket meg kell oldani, de nem értik azt, hogy soha nem jutunk el odáig. Ezért mindig csalódni fognak. A bűneset az örömhír része, hurrá! Mert ez azt jelenti, hogy nem jó, ahogy ez van. Nem tudom, figyeljük-e, milyen egészséges ezt kimondani. hogy nem jó az, hogy a világ van, és nem jó, ahogy én vagyok. Ez egy egészséges mondat, és hogy van rá megoldás, ez meg Isten kegyelme. Jó, csomót hallottunk arról, az egész karácsonyunk erről szól, miért jó az, hogy Jézus Krisztus eljött, hogy Isten egyszülött fiaként jött el, hogy született Szűz Máriától és Szentlélektől fogant. Ugye Poncius Pilátus alatt azt jelenti, hogy a történelem részeként, a valóságban, nem egy elvont dolog, hanem pont annyira valóságos, mint ahogy most itt vagyunk. És van egy ilyen része, hogy feltámadt a halottak közül. Erről is sokat tudunk, hiszen a húsvét az erről szól. De hadd emeljem azt ki, amit a zsidók nem tudtak felfogni, az pedig az, hogy a világ történelmet úgy gondolták el, hogy csak a világ végén van a halottak feltámadása. És amikor Jézus feltámadt a történelem közepén, akkor valójában az történt, hogy betört a mennyország, az édenkert, a helyreállított élet betört a történelembe. Ezért lehetséges az, hogy helyre lehet állítatnom nekem is. Mert Jézus feltámadt, és betört ebbe az életbe az az élet, amit mindenkinek oda tud adni. Ha ő fel nem támadt, tudjuk jól, semmit nem ér a hitetek, hiába való az ige hirdetés. Jézus feltámadás azt jelenti, hogy betört az élet, a helyreállítás, és részem lehet benne. És van egy ilyen, hogy onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Ma ezt szégyelni kell, hogy van ítélet. Miért az öröm hír része? Miért jó ez, hogy eljön ítélni? Még egyszer? Nekünk nincs kárhoztatásunk. Nagyon fontos. Az ítélet azért nagyon fontos, mert az az a mozzanat, ahol Isten elválasztja a jót a rossztól. Ami most együtt van, és össze van kavarodva. Az ítélet az, ahol ezt újra elválasztja. Ez az örömhír része. Jaj, de jó, Uram, hogy egyszer eljössz. És szétválasztod a jót a rossztól, bennem is, örökre. Ez az örömhír része. És hogyha valakit valaha is olyan igazságtalanság ért, amit nem a földön nem kapott igazságszolgáltatást. Nagyon fontos, van Isten az égre, és el kell majd számolni. Az élet hirtelen értelmet nyer, és a tettek értelmet nyernek. Mehetnénk tovább, most csak szerettem volna felvillantani, hogy ezen érdemes elgondolkodni, nyilván az én fejem az teológus agy. De azt remélem, hogy érzékeljük, hogy ezek nem elvont dolgok. Ezek örömforrások. És valahányszor mondjuk a hitvallást. Kezdjünk el ezen gondolkodni, vagy kezdjünk el erre emlékezni, hogy de jó Uram, hogy te vagy. Mennek és fölnek a teremtője és az enyém is. De jó az, hogy elküldted a fiadat, Jézus Krisztust. De jó az, hogy feltámasztottad. Köszönöm szépen, hogy egyszer eljössz ítélni. Köszönöm, hogy egységre vonz bennünket, hogy ennek örülhetünk. Hogy a lelkedet adtad, hogy ennek örülhetünk. A boldog Istenben való örömteli hitnek az összefoglalása a hiszek egy. Nekem lejárt az időm, itt megállnánk. És van még egy szlájd, ami majd a csoportbeszélgetéshez kapcsolódik, az pedig összegyűjtöttünk néhány igét, amik kimondottan a boldog mondásokkal, vagy a Bibliának a boldog mondásaiból van, de ezt majd Kriszti mondja a továbbiakban. Csak betettem, hogy tudjuk használni. Köszönöm szépen a figyelmet!